Beaton Studio.
Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast ünnepi epizódja. Vendégeimmel beszélgetünk jó könyvekről, rossz könyvekről, írókról és trendekről. Ajánlunk letehetetlen olvasmányokat és olyanokat, amik megváltoztatták az életünket. Ha velünk tartasz, garantáljuk, hogy nem lesz több rosszul választott könyv. Tehát hallgass minket, és nyugodtan lapozza 99-re. Ezen a héten műsorunk különleges adását hallhatod, amiben a kedvenc beszélgetéseimből készítettünk válogatást. Lehet, hogy már hallottad, de ami jó volt, abból sohasem elég. Most néhány hetet pihenni fogok, de megígérem, hogy annyit olvasok, amennyi csak belefér, januárban pedig mindent jól elmesélek nektek. A mai adásban az egyik kedvenc témámról, az utazásról lesz szó. Még nyáron beszélgettem Szűcs Péterrel, a Peter's Planet blog alapítójával, akinek nem csak a hangja nagyon szép, de mesélni is remekül tud.
Olvasni azért jó, mert olyan dolgokat is megtudhatsz magadról, amiket nem is képzeltél volna. Ember Márk vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast.
Ahogy már az előbb elmondtam, a mai adásban arra vagyok kíváncsi, hogyan lehet utazni egy igazán jó könyvvel. Nem csak a tényleges utazásra gondolok, hanem azokra az utazásokra, amelyekre a kanapédról vagy a foteledból is képes vagy egy jó könyvnek köszönhetően. Vendégem járt már Peruban, Mario Vargas Llosa, Kolumbiában, Gabriel García Márquez vagy épp Szentpéterváron Dostojevszkij miatt. Mindegyik helyen izgalmas dolgokat látott, ezekről is beszélgetünk. Aki tehát a mai adásban kalauzunk lesz, a Szűcs Péter, a Peter's Planet utazóblog alapító és szerzője. Szóval hiába utaztad már be a félvilágot, azért, ha jól sejtem, a könyvek iránti rajongás, a könyvek szeretete, az neked is gyerekkorodban kezdődött, a gyerekszobádban, a könyveken keresztül. Honnan indult ez a nagy szeretet, ez a rajongás?
Milyen érdekes, hogy ezt kérdezed, nem számítottam erre a kérdésre, de az első könyvélmény, ami beugrik, az Huckleberry Finn története, ami eleve egy nagy utazás, ugye egy folyón keresztül, és én már akkor azt éreztem, hogy ez az egyik legizgalmasabb életforma, és bár nem tudtam még, hogy a kertészeten és a bölcsészeten keresztül az utazásig vezet majd az én utam, amiben nincs megállás egyelőre. A másik nagyon fontos könyv emlékem az egy norvég meseregény, ami egy erdőben játszódik. Most ez ugrik be így először, és az is eszembe jutott, hogy én nem is az iskolában tanultam meg írni, olvasni, hanem hamarabb magamtól. Tehát én már akkor faltam a könyveket, amikor mások írni, olvasni tanultak, ami nem tudom, hogy másokkal is előfordul, valószínűleg igen, hogyha figyel.
Irodalmi zarándokutakat tartasz. Mi volt az első, és hogy jött egyáltalán ennek az irodalmi zarándokútnak a gondolata?
Kezded, hogy Kolumbia volt az első, ez volt az első olyan ország, ahová egyedül indultam el, még egy divatlap főszerkesztőjeként ki akartam kapcsolódni abból a világból, amiben nagyon sok külsőség és nagyon sok most már számomra kevésbé lényeges dolog is van. A New Yorki Fashion Week-re voltam hivatalos, és egy munkaútból akartam úgy kikapcsolódni, hogy 100%-osan a jelenben élek. És ezt azt hiszem, hogy meg kell tanulnia az embernek, mert hogy mindig figyel valamire. Vagy a közösségi médiára, vagy egy olyan emberre, akire egyébként nem feltétlenül kellene, vagy valami mindig van, valami zaj az ember körül. És én azt akartam, hogy 100%-osan a jelenben legyek, és ez egy olyan országot választottam, ami izgalmas, még nem annyira keresett vagy felkapott, akkor nyitott a Kolumbia a kapuit, és nagyon sok ember még a mai napig fél attól, mert a 90-es évek hírét viszi tovább, vagy hallja tovább, hogy az egy ilyen meg olyan veszélyes ország. Valójában az egyik legnyitottabb, legnagyobb szeretettel teli ország. Felültem egy repülőgépre New Yorkban, és Bogota volt ugye a végállomás. Én eleve azért tanultam meg spanyolul még 20 éves korom környékén, mert annyira megszerettem García Márquez könyveit és művészetét, hogy szerettem volna eredetiben olvasni, és így választottam ki az úti célomat is, hogyha már megtanultam spanyolul, és beleolvastam a 100 év magányba eredetiben, de még akkor nem tartottam ott, hogy úgy tudjam élvezni, mint Székács Vera fordításában, aki egyébként milyen izgalmas, hogy a Mese utcában lakik.
Tényleg?
Vagy lakott, igen. Ő fordította ugye García Márquez magyar nyelvre. Felültem a repülőgépre, és hát tele voltam félelemmel, nem tudtam, hogy mi fog velem történni, életem első útja egyedül, egy olyan országban, amiről semmit nem tudok, és mellettem ült egy házaspár, egy 60 körüli kolumbiai házaspár, és mivel értettem azt, hogy miről beszélnek spanyolul, azt hallottam, hogy azt mondja az asszony a férjének, hogy te ez úgy néz ki, mint Attila. És hallottam ezt a szót a spanyol mondatban, hogy Attila, és mondom, atya úristen, a hún, vagy kire gondolnak ezek az emberek, vagy hogy jön ez az egész, és megkérdeztem, hogy mondom, elnézést, én is ugye Bogotába megyek, és hallottam, hogy miről beszélgetnek, és hadd kérdezzem már meg, hogy ki az az Attila, és kiderült, hogy a lányuknak a férje, a bogotai lány a második kerületben él, rögtön összebarátkoztunk, és én elmondtam, hogy van bennem félelem, hiszen nem utaztam még egyedül, pláne nem egy olyan dél-amerikai, latin-amerikai országba, aminek nincs feltétlenül jó híre, és akkor kértek egy szalvétát a stewardesstől, és lerajzolták nekem, hogy melyik az az utca, hová nem szabad menni, leírták a telefonszámokat, és azt mondták, hogy mostantól kezdve a mi fiunk vagy Bogotában, úgyhogy téged semmi veszély nem érhet. Na, így érkeztem meg Bogotába, Kolumbiába, és aztán megnéztem ugye azokat a kávéházakat, ahol Gabó megfordult, és Bogotából Cartagenába mentem tovább, ami a világ egyik legromantikusabb városa. A szerelem a kolera idején valószínűleg nagyon sok hallgatónak sokat mond. Aki olvasta a könyvet, nem akarok a regényről beszélni, mert hogy aki nem olvasta, az unná ezt a beszélgetést, de egy mondatot szeretnék csak belőle kiemelni. A szerelmesek nem találkozhatnak, és ezért úgy üzennek egymásnak, hogy levelet írnak, és egy fának a mélyedésébe, réseibe helyezik bele egy bizonyos téren. És én elmentem arra a térre, és képzeld el, én azt lefotóztam, és megírtam a blogomon, és alig hittem a szememnek, és könyvbe lábadt szemmel vettem tudomásul, hogy ezt nem a Gabó találta ki, ezt a gyönyörű utazási, a mai napig, vagy a könyv hatására, vagy mindig is így volt ez abban a városban, az emberek leveleket dugdosnak annak a fának a mindenféle réseivel. Hát olyan gyönyörű, és az, hogy a mágikus realizmus létezik, amikor az ember García Márquezt olvas, akkor ugye elmerül ebben a fantasztikus mesében, és akkor, amikor Kolumbiában van, akkor ezt éli át. Tulajdonképpen. Szerintem egyébként Latin-Amerikában majdnem minden perc olyan, mint egy García Márquez regény, lehet érezni a jázmin illatot. Már hogyha a trópusi részén van az ember, és nem megy fel az Andok magasságaiba, ahol úgy egészen más már az éghajlat is.
Ha már Márquez, említetted a szerelem a kolera idején, szóba került a 100 év magány, van más tőle, ami nagyon nagy kedvenc?
Az első könyv, amit García Márqueztől olvastam, az a Szerelemről és más démonokról című könyv volt. Így nagyon sokáig az volt a kedvencem, valószínűleg azért, mert az első találkozás a mágikus realizmussal, vagy Márquezzel, szerintem nagyon meghatározó. Én azt a könyvet sokszor egymás után elolvastam, a 100 év magányt is, a szerelem a kolera idején is sokszor elolvastam egymás után. Szerintem az első mindenből meghatározó. Mivel ez volt az első Márquez regény, ezért mai napig talán ezt mondanám az egyik kedvencemnek. De nem tudnék választani. Rám ő nagyon nagy hatással van, volt, lesz. Valószínű amiatt egyébként én azt szeretem a Márquezben, az az egyik legnagyobb csodája, hogy őt mindenki érti. És szerintem az irodalomnak, vagy az alkotásnak, legyen szó képzőművészetről, vagy írás, az az egyik legfontosabb része, hogy az mindenki által befogadható, értelmezhető, és ne adj Isten, szerethető is legyen. Tehát az összes olyan alkotás, ami eltávolodik az embertől, vagy nem mindenki érti, ott szerintem már nagyon nagy a baj, és főleg amikor még valaki megmagyarázza, hogyha nem érted, akkor te vagy a hülye. Szóval, hogy a Márquez csodája szerintem, ez az én személyes véleményem szintén, az, hogy mindenki által befogadható, élvezhető és nagyon-nagyon szerethető. Én nagyon sok emberről tudok egyébként, aki minden évben elolvassa a 100 év magányt.
Igen, én is találkoztam már olyanokkal.
Volt egy olyan korszakom egyébként Zolával kezdődött, amikor az összes könyvet elolvastam az első könyv után. Párizs gyomra volt az első Zola regény az életemben, és olyan, az is olyan nagy hatással volt rám, ugye az meg a naturalizmus-realizmus keveréke, és egy kis romantika is van benne, ott többféle műfaj keveredik benne, és aztán Párizsban is kerestem Zola helyeket, sőt, most jut eszembe az irodalmi zarándoklatokról, meg Párizsról. Én meg akartam keresni azt a szobát, azt a szállodai szobát, ahol Ady Endre élt. Egy ilyen nagyon modern kis szálloda, nagyon menő egyébként, és én bementem a recepcióra, és mondtam, hogy jó napot kívánok, így hívnak, ezzel is ezzel foglalkozom, és én szeretnék fölmenni az Ady Endre szobájába, nem tudom, hogy éppen lakik-e benne valaki. És annak, hogy nem lakik benne semmi, de hát ez mégis ezt hogy gondolom ezt most így, és mondtam, hogy hát ki az a francia költő, kérdeztem a recepciós kisasszonyt, aki a legtöbbet jelenti a franciáknak, vagy neked. És mondja, hogy Baudelaire. Na mondom, képzelje azt el, hogy az, aki neki Baudelaire, nekem az az Ady Endre, és ő itt lakott, és én ezt meg akarom érezni. És azt mondta, hogy már nyitom is az ajtót.
És
fölvitt, kinyitotta az ajtót, becsukta, hogy hagyjon ott nekem békét, hogy én átéljem, megéljem ezt az élményt, és bennem ott mindenféle bizsergés ütögések voltak, meg ilyen lúdbőrözések voltak, hogy abban a szobában voltam, amit valószínűleg én tettem bele, de azért szerintem a helyszellem is hozzáadta. Kinyitottam az ablakot, lefotóztam, hogy mit láthatott, valószínűleg ugyanazt látta akkor, mint most, és elképesztően nagy élmény ez. Szerintem a helyszínekhez nem véletlenül kötődnek emberek, vagy nem véletlenül ragaszkodnak írók, és vannak inspiráló helyszínek, vannak olyan országok, amik után másképp gondolkozik az ember. Marokkó ilyen, ahol így az ember átfordul valamiből valamibe, vagy egy olyan méretű, mennyiségű, inspiráló alkotó energiát szív be, vagy szív föl, amiből aztán alkotni tud.
Te is ugye a blogodra közben írsz az élményeidről. Itt is érezted ezt, hogy máshogy írsz egy-egy helyről, miután mondjuk Marokkóban jártál?
Abszolút. Abszolút. Ez milyen jó kérdés, hogy tényleg, ezt egyébként nem is gondolkoztam ezen, hogy ha azokon a helyeken járok, ahol nagyon erős inspirációt találok, akkor másképpen írok, másképpen is gondolkozom. És én azt gondolom egyébként, hogy egy utazás az ugyanúgy lehet egy könyv. Egy utazás ugyanúgy megváltoztathatja az ember életét vagy gondolatait, még akkor is, hogyha egy hétvége vagy egy hét, mint egy nagyszerű irodalmi alkotás vagy egy színház. Ugyanúgy másképp gondolkodik, érez, látja a világot az ember, hogyha igazán nagy hatással volt rá egy mű. És szerintem a helyszínek ugyanígy működnek. Nem véletlenül Párizsban alakult ki az, ami ott kialakult. Nem véletlenül van olyan rettenetesen erős alkotó energia New Yorkban például.
Szerintem Róma is ilyen egyébként.
Róma is ilyen. Róma tele van romantikával. Ott is az ember ugye megkeresi azt a lépcsőt, ahol Byron és az emléktábla és stb. De egyébként már szerintem csak az irodalomra vagy az olvasmányélményekre fölfűzve is lehet fantasztikus utakat szervezni. De a legjobban szerintem akkor teszi az ember, hogyha elindul valahová, és csak az érzéseit, érzékeit követi. Én nem szoktam leszervezni az útjaimat, általában az első két éjszaka van lefoglalva, vagy még az sem, hanem hagyom, hogy az áramlás élmény, az angol kifejezés erre flow, ami ugye nagyon sokat jelent is, a közvetlen jelentésén túl, és hogy egy ilyenbe az ember belekerül, ez ugyanolyan, mint az alkotás, ugyanolyan, mint az olvasás, ugyanolyan, mint az írás. Hogyha az ember olvas, ír, alkot, akkor egy ilyen áramlás élményben van, és az utazás is ilyen. És szerintem 2019-ben, amikor olyan könnyű utazni, olyan könnyű átmenni akár már egy másik földrészre is, hiszen most már lassan indulnak a fapadosok más földrészekre is, olyan jó belekerülni ebbe a történetbe, szerintem, de a szép irodalmat semmi nem helyettesíti. Tehát, hogy az annyira mélyre mászik, és annyira az ember része lesz. Szerintem Thomas Mann az egyik olyan író, akit, hogyha egy-két könyvét elolvassa az ember, akkor beépül. Tehát, hogy kifejezetten azt érzem, hogy a szervezetének a része lesz. Egyszer egyébként egy horvátországi nyaralásra vittem magammal a Varázshegyet, és vonaton olvastam, és valaki megkérdezte, hogy nem túl súlyos olvasmány ez a nyárra? És mondom, hogy hagyjon békén. Hagyjon nyugodtan olvasni.
Nézze a kilátást.
Igen, és olyan lassan döcögött a vonat egyébként, mert hogy mind, nem tudom, hogy jártál-e már vonattal Horvátországban, de hogy nem. Olyan lassan döcörög. Néha szinte olyan, mintha állna ez a vonat. Tehát olyan
hát
jó.
Mint itthon általában egyébként.
Igen. Én nagyon szeretem a vonatot, nekem jogosítványom sincsen egyébként, úgyhogy nem is utazom autóval. Azt már most 42 éves fejjel sem szeretném, hogy elzárjam magam a külvilágtól azzal, hogy egy bérelt autóba ülök. Mert hogy a legszebb történeteim azok az utazás közben, ebben a bizonyos áramlás élményben úgy alakulnak, hogy megismerkedem valakivel. Mondjuk jut eszembe egy történet, amikor az iráni nomádokat, a Kaskai törzset akartam meglátogatni, és nem tudtam, hogy hol kell leszállni a buszról, senki nem beszélt angolul, viszont a mellettem ülő fiatalemberrel megosztottam az ételemet, és hálából úgy valamit elkezdtünk beszélgetni, úgyhogy nem is beszéltük egymás nyelven. Ugye nem beszélek perzsa nyelven, ő nem beszél magyarul, az általam ismert nyelveken sem beszélt, egy nagyon picit angolul kvartyogott valamit, de elkezdett rajzolni nekem. Lerajzolt, hogy mi a foglalkozása. Hogy ő nem eszik disznóhúst, ugye, mert hogy muszlim vallásról beszélgetünk Iránban. És aztán olyan jó barátok lettünk egyébként, hogy amikor jöttem vissza a nomád törzstől, akkor már nem abba az irányba mentem tovább, Sirázba, hanem visszamentem Iszfahánba, és eltöltöttem ott egy jó pár napot egyébként.
Miközben hallgattalak, folyamatosan az jut eszembe, hogy könyvíráson nem gondolkodsz.
De igen, és folyamatosan írja magát ez a könyv egyébként, és...
Akkor a szenvedélye beszélsz az utazásokról, meg az irodalomról is.
És ha tudnád, hogy milyen történeteim magát. Vannak, hogy milyen találkozásaim vannak, igazából elmondom, hogy mi az oka annak, hogy vannak már írások, és én azt nem döntöttem még el, hogy útleírás legyen, vagy azokat a nagyon különleges emberi találkozásokat irodalmi szintre emelve írjam meg, vagy ezt az egészet keverjem össze, vagy ne is gondolkozzak, csak kezdjek el írni egy olyan flóba, mint ahogyan
szerintem
egyébként
utazom. Szerintem ez a harmadik, igen.
Ezt tanácsolod, jó?
Igen. Kicsit más terület, meg már rengeteg helyen jártunk, így annak köszönhetően, hogy mesélsz, Párizstól elkezdve dél Amerikán át, viszont Dosztojevszkire kíváncsi vagyok, Szentpétervár. Ott mit találtál, meg miért mentél?
Én nagyon nagy rajongója vagyok az orosz irodalomnak. Puskin az egyik nagy kedvencem, Dosztojevszkét is nagyon szeretem, és Thomas Mannhoz hasonlóan az orosz irodalom nagyjai ugyanúgy az ember részévé válnak, hogyha elolvassa őket. Szentpéterváron én a Dosztojevszki negyedben foglaltam egy Airbnb-t, hogy rögtön fejest ugorjak a helyi életbe, és az egyik legszebb élményem, amikor megérkeztem Szentpétervár kellős közepébe, elindultam a Dosztojevszki negyed felé, ugye az összes orosz irodalmi emlékem ott bennem fölszakadt, és azt látom, hogy Velencéhez hasonlít Szentpétervár, az a része, ahova én éppen megérkeztem, tehát egy ilyen kis kanálisszerű kis híd, tehát egy kis Velence, csak az orosz Velence, és azt látom, hogy egy 80-90 év körüli nagyon idős emberpár szakít, és aztán a férfi elindul zokogva, és a nő várja, hogy visszanézzen. És a férfi nem néz vissza, és mind a kettő zokog. Ez volt az első történet, ami ahogy még a szállás felé menett. Mm-hmm. Akkor is gondoltam egyébként, hogy mi történhetett. Tehát, hogy meg hogy ez egy milyen szép történet. Mm-hmm. Tehát, hogy ők nem lehetnek az egymáséi, mert már mindegyik egy házasságban él. Vagy mi volt ez a szakítás? Mi előzhette meg? Mm-hmm. Azt láttam, hogy szenvedélyes, igaz, őszinte szerelemmel és fájdalommal búcsúzott el éppen egymástól két ember, és nem tudom, hogy mi volt előtte, nem tudjuk, hogy mi lesz utána, de én is azt néztem, hogy nézz már vissza. Ilyenkor elindul egy történet, mm-hmm. hogy vagy megikleti az embert az a történet, hogy mi történhetett.
Mikor Márquez kísérted Szentpéterváron is tulajdonképpen.
Hát, igen.
Viszont ott tartottunk, hogy mit találtál Szentpéterváron, mert hogy mentél a negyed felé, ott volt a 80 éves pár, de egyébként mi volt még ott? Engem érdekel nagyon.
Beköltöztem. Tudod, milyen izgalmas dologban volt részem? Én beköltöztem egy úgynevezett kommunálkába. A kommunálka az egy olyan megosztott lakhely, amit a kevés pénzű emberek, hát ugye az orosz irodalomból tudunk nagyon sok ilyen példát mondani, ráadásul az egy nagy zeneszerzőnek az otthona volt, ahova én egy Belorussziából Szentpétervárra került karmester, aki felajánlotta, hogy alhatok a kanapéján, couchsurfinggel is szoktam ugye utazni, hogy még izgalmasabb, még autentikusabb élményekben is részem lehessen, de hát én ott lubickoltam Szentpéterváron, amikor beköltöztem a kommunálkába, ami ugye azt jelenti, hogy egy hatalmas nagypolgári háznak a szobái, azok föl vannak osztva kis, ilyen 5-10 négyzetméteres kis szobácskákra, és ott laknak emberek, és hát én azzal az orosz értelmiséggel találkoztam a kommunálkában, akiknek ugye nincs pénze feltétlenül nagyobb otthonra, vagy máshonnan jöttek. És én ugye vidéki emberként, én nem Budapesten születtem, hanem fölkerültem, mondom ezt idézőjelbe, Berettyóújfaluból, de hogy ebben a kommunálkában azt tapasztaltam, vagy azt láttam, és azért lubickoltam ebben az élményben, amit az orosz irodalomból is ismertem, de hogy mit jelent az, amikor az embernek nincs pénze hol lakni, mit jelent az, amikor meg kell osztania akár a szobáját, vagy az otthonát, vagy az ágyát, vagy a konyháját, és olyan jó volt, a fürdőszoba is olyan volt egyébként, hogy az összes szoba, ami abban a házban volt, ahhoz egy darab fürdőszoba volt, ahol az emberek zuhanyozhattak, és a konyhában meg mindenkinek volt egy külön kis főző része. És hát az a fantasztikus alkotó energia, vagy kreatív energia, úgy megkérdeztem, hogy kik laknak itt, ilyen 20-as, 30-as fiatal értelmiségiek voltak, és az is milyen megdöbbentő, hogy az alvó nyelvtudás, vagy a holtnak itt nyelvtudás hogyan jön vissza egy utazás alkalmával. Én ugye már annyi idős vagyok, hogy még oroszul tanultam az előző rendszerben, de hát semmire nem emlékeztem. Hittem én azt, hogy nem emlékszem semmire, de amikor az ember vészhelyzetben van, mint amilyen voltam egyszer Grúziában, egy ilyen megosztott taxi volt, olyan, mint a Kollektívó Dél-Amerikában. Beültem egybe, ami egyszer csak elindult, és hát ott ültek benne nagyon sokan, és nem tudtam, hogy most hová megyünk, vagy nem beszéltük meg, mennyit fogok fizetni. És összeraktam életem első helyes orosz mondatját 25 éve, vagy nem tudom, 30 évvel a megtanulása után, hogy kudámű, ígyom, és kaptam rá egy választ, és igen, oda mentem. Úgyhogy ez is érdekes, hogy milyen, mi minden van az ember agyában, vagy hogy mi minden marad ott, mert szerintem az olvasmány élmények is ott maradnak. Tehát én gondolom azt, hogy ugyanígy, ahogyan nagyon sokszor emlegettem ennek a beszélgetésnek a kapcsán azt, hogy az ember életének, szervezetének, testének a részévé válik egy könyv, amit elolvas, vagy egy-egy mondat, amit elolvas, vagy a magáénak érez, az vele marad. Ezért nagyszerű az irodalom szerintem, mert hogyha igazán jó, akkor az ott marad.
De szép zárszó. Az olvasásnak egyébként azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb csodája, hogy olyan helyekre juthatsz el, ahová másképp egyébként esélyed se lenne. Ma viszont még egy könyv sem kellett ahhoz, hogy neked köszönhetően egy beszélgetés is elég volt tulajdonképpen ahhoz, hogy utazzunk, hogy gondolatban bejárjunk millió egy helyet a világon, ahol jártál. Köszönöm, hogy itt voltál, nagy élmény volt.
Köszönöm a lehetőséget, nagyon jól éreztem magam veletek.
Ahogy már a műsor elején is elmondtuk, a Lapozza 99-re épp téli álmot alszik, így korábbi adásokból válogatok nektek olyan beszélgetéseket, amiket szerintem érdemes újra meghallgatni. Jövő héten újabb válogatással jövünk. Ez volt a Lapozza 99-re, a könyves podcast ünnepi epizódja. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövesd a műsort az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google podcasten, és mindenféle más lejátszón is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor ne felejts el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a top listán. Köszönjük! Ha kíváncsi vagy, mi milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon. A műsor zenei és utómunka szerkesztője Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Szabadoságit hallottátok, egy hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.